Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében. Egy nagyon nehéz témát hoztam, elég sokat birkóztam vele, és egy kis pici szegmensét szeretném átadni annak, amire az Úr elvezetett, mert ez egy elég nehéz téma, és hiszem, hogy számotokra is lesz üzenet. Nekem nagyon sokat szólt belőle az Úr. Nyissuk ki Bibliánkat a Ézsaiás próféta könyvének a 61. részénél, és innen szeretnék néhány igeverset felolvasni Isten tiszteletünk alapigéjeként. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 61. része, az első 4 verset. Így hangzik Isten igéje. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívőket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek a kenetét a gyász helyett, dicsőségnek a palástját, csügget lélek helyett, hogy igazságfájának neveztessenek az Úr plántáinak az ő dicsőségére. És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságát. Mai alkalom, hogy látjátok a címből is, a megtört szívekről szeretnék beszélni, a megtört életekről, és a Messiásnak az egyik küldetés és az egyik programja az volt, hogy a megtört szíveket meggyógyítsa és helyreállítsa. Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy ma egy olyan világban élünk, amely egy összetört világ, nagyon sok szempontból. Rengeteg félelem, rengeteg bizonytalanság van, nagyon sok megtört ember van. Én is a munkám során láttam egyik pillanatra a másikra egy elveszett hozzátartozó mellett összetörni embereket, gyermekek holteste mellett összetörni szülőket, anyákat, apákat, egy tartós betegséggel küzdő személyeknek a gondozása is, és nagyon-nagyon sok olyan dolog van ebben a földi életben, a szegénységtől elkezdve a rengeteg mindennapi életharcaig, amelyek megviselik és megtörik a szívet. Életünk már át ilyet? Valamikor az életünk során? De van egy jó hírem, a Messiás azért jött, hogy helyre pakolja ezeket a dolgokat. Azt olvashattuk itt a Ézsaiás próféta könyvének az elején, hogy az örökkévaló Isten az időknek a teljességében elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy a messiási programját végrehajtsa, és ha megfigyelitek, itt ez a messiási program, ha megnézitek, Krisztusnak a felkeretése nem arról szólt, hogy neked nagyobb házad legyen, gazdagabb legyél, vagyonosabb legyél, a körülményeid megváltozzanak, hanem a messiás elsősorban azért jön, hogy belül megváltoztasson. Belül a szívedet, az életedet, az élethelyzetedet változtassa meg, a gondolkodásmódodat, az identitásodat, és leginkább a bűn kérdésével foglalkozik. És nem véletlen, hogy a Messiásnak az első és legfontosabb szolgálata mindig az evangélium hirdetése volt. Az Isten királyságának a hirdetése volt, és az evangélium az egyetlen egy gyógyszer és orvosság mind a mai napig az ember összes nyavajájára, bűnére, kísértéseire, harcaira. Az evangélium a legjobb gyógyhír, gyógyír és a legjobb gyógyhír az emberiség számára. Sajnos a kereszténységben elterjedt az a gondolkodásmód és a nézet, hogy akkor vagyunk áldottak, hogyha minden napunk nagyon jól megy, időbe fel tudunk reggel kelni, van hideg víz, van meleg víz, még fogkrémünk is van, a lámpák mindig időben váltanak, a munkatársaink kedvesek hozzánk, a gyermekeink nem feleselnek. Van egy ilyen hamis gondolkodásmód, hogy mindennek rendbe kell lenni, és akkor áldottak vagyunk. De a Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy vannak harcaink és kihívásaink, és amikor Isten belenyúl egy ilyen látszólag magunk által kreált vízióba, akkor ha negatív módon reagálunk, akkor bizony még az Úrral szembeni lázadásnak a kísértése is bejöhet az életünkbe. Néhány dolgot csak az első pár igeves alapján, és aztán kicsikét megnézzük a megtörtséggel kapcsolatos bibliai igazságokat. És azért fontos ezeket megvizsgálni, mert Jézus Krisztus úgy beszél a megtörtségnek a gyógyulásáról, a megtört szíveknek a gyógyulásáról, mint aki maga is egy megtört ember volt. Krisztus nem egy olyan ember volt, aki egy elméleti filozófus volt, aki eljött a zsidó kultúrába, nem egy olyan rabbi volt, aki nagyszerűen tudott beszélni, és nagyszerű szónoklatokat tartott, és újjával se érintette azokat a problémákat, ahogy a korivali farizeusok, hanem azt olvashatjuk például a Zsoltárok 69.21-ben, a messiási profécia, a gyalázat megtörte a szívemet, és beteggé lettem, várok részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Itt a kereszthaláláról beszél, utána mondja is az ige, hogy az ecetet adják neki. Tehát Krisztus is egy olyan személy volt, aki meg volt törve, akit elárultak, akit meggyaláztak, akit kigúnyoltak, akit félreértettek, akit megvetettek, elárultak a tanítványai. Tehát Jézus nagyon sok ilyen megtörtségen ment keresztül, és talán egy kicsikét megérthetjük azt a zsidókhoz írt levélben lévő igeszakaszt is, hogy a messiás szenvedések által tegye Isten tökéletessé, vagyis ezek a törések Jézus életében is ott voltak, és ő nagyon-nagyon jól reagálta. És az Ézsaiás 53:10-ben jól ismert ige szakasz ez, és az Úr akarta őt megtörni betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Itt a héberben a megtörni kifejezés, amit a Károli fordítása megrontani kifejezéssel hoz. Tehát Jézus életében ez a megtörtség ott volt, jelen volt, egészen a kereszthalálig kísérte őt, és ezért tud neked is, és nekem is segíteni a megtörtségünkben. Tehát ő nem elméleti módon közelíti meg ezt a dolgot. És ahogy mondtam, Jézus mindig, amikor érkezik, hozza az evangéliumot, hozza a gyógyító balzsamot, hozza a gyógyító írt, és először azért küldetett el, hogy a jó hírt elhozza erre a földre. A Biblia azt tanítja, hogy amikor Krisztus megérkezett, akkor ez volt a programja a názáreti zsinagógában, amikor bejelenti a szolgálatának a küldetését, és ő volt az, aki hirdette az Úr jókedvének az esztendejét. Gondolom, hogy akkori zsidók eléggé fel voltak háborodva, hogy a Úr bosszúállása napja a felolvasása helyett összehajtotta a tekercseket. Ők azt szerették volna, hogy itt van a messiás, na most akkor adjunk neki. A rómaiakat majd szépen letakarítjuk innen, meg ezeket a csúnya farizeusokat is, meg a korrupt főpapokat is, mindenkit eltüntetünk, és akkor eljön az Isten ország és az Isten királysága. De Jézus Krisztusról azt olvashatjuk, hogy az Úr jó kedvének az esztendejét hozta el. A bosszúállásnak csak napjai vannak, az egy nagyon rövid időszak, de a kegyelem az egy nagyon hosszú ideig tart, azok években mérhetők. Sokkal gazdagabb Istennek a kegyelme és az áldása, mint az ő haragja és az ő ítélete, mert az csak egy pillanatig tart, de az ő kegyelme és a jósága élethossziglan tart. És nagyon érdekes a héber szöveg görög fordítása, ott szó szerint úgy hozzák ezt a kifejezést, hogy amikor Jézus megérkezett, akkor meghívta az Úr jókedvének az esztendejét. Eljött az örökké valóságból, és behozott egy természet fölötti időt, a kegyelemnek az időszakát és az esztendejét, ami most már 2000 éve tart, és ma is tart. Tehát ezek az igék, amiket itt most felolvastam, ezek ugyanúgy érvényesek itt és most, mint annak idején a názáreti zsinagógába. És fontos, hogy Jézus ezzel a gyógyító kenettel, ezzel a gyógyító áldással érkezett meg hozzánk, és ezt a fajta tevékenységét szeretné a mai napon is folytatni. Mi is az a megtöltség, vagy az összetöretése a szívünknek? Azt hiszem, azt mindannyian tapasztaltuk a hívő életünk során, hogy ahogy megtértünk és újjászülettünk, elkezdtünk növekedni a krisztusi hívő életnek az útján, mentek előre szépen a dolgok, voltak kisebb-nagyobb győzelmek, sikerek, bukások, és eljön általában a hívő emberek életében egy olyan pont és egy olyan alkalom, amikor gyakorlatilag beüt egy katasztrófa. Amikor valami olyan esemény történik az életünkben, ami megállít bennünket. Ami gyakorlatilag úgy érezzük, hogy elveszi a mindennapjainkat, elfolynak az erőforrásaink, kimerülünk, kikészülünk, és eljutunk addig a pontig, hogy már nem akarunk élni. Nem akarok már keresztény sem lenni. Ha Isten szeret, akkor miért történik ez velem? Miért van az, hogy eddig minden olyan szépen, olyan sikeresen, olyan jól mentek a dolgaim, és most egyszer hirtelen valami történik. Valakivel egy baleset történik, valakinek az életében bejön egy betegség, valaki életében egy munkanélküliség, egy jól felépített vállalkozás egyik napról a másikra tönkre megy, és ilyenkor nem értjük, hogy mi van. Jön egy megtörtség az életünkbe, valami, ami a szívünk legmélyéig hat, ami felborítja az addig életünket, gondolkozásmódunkat és a szokásunkat. A megtörtség egy olyan állapot, amelyet ugye sokan félreértenek, és nem jól gondolkoznak róla, mert aki egy ilyen személy, aki ebben az állapotban van, azt nem kell megbélyegezni, és nem kell lenézni. Ő egy nagyon áldásos folyamaton majd keresztül, csak még nem tudja. El kell jönni annak az időnek, amikor Isten meg tudja ezeket a dolgokat majd világítani az életünkben. Tehát a megtöltség egy olyan állapot, amikor Isten életünk egy bizonyos pontján megállít bennünket. A hívő életünk egy szakaszán megállít bennünket. Vagy pontosan ezért fogunk megtérni. Mert látszólag jól menő életünkben, kisebb-nagyobb problémákkal élve az életünket, valami nagyon nagy tragédia történik, és akkor megtapasztaljuk azt, hogy az erőm véget ért, teljesen kimerültem, és számomra már nincs segítség. Nézzétek meg az evangéliumokban, amikor Jézus beszél a farizeusokkal, akkor mit mond nekik? Kik fognak benneteket megelőzni? A vámszedők és a paráznák meg fognak előzni benneteket. Egy szolgálattevő, aki a prostituáltak között szolgált, és beszélgetett velük, felhozta ezt a történetet az Isten királyságával kapcsolatban, és megkérdezte ezeket a hölgyeket, hogy szerintetek Jézus miért rátok gondolt ebben a történetben? És az egyik hölgy azt mondta, hogy mindenkinek van, akit le tud nézni, de mi már senkit nem tudunk lenézni. Mi vagyunk a legalja. Miért nem imádkoztak az édesanyáink, hogy minél jobb prostituáltak legyünk? Mi azok vagyunk, akiket mindenki csak szemétnek néz. De amikor Jézus eljön hozzánk és megszólít, akkor válaszolunk. Ez sokszor, ez a nagyon nagy mélység, amikor a megtörtségben odáig el tudunk jutni, hogy már csak Isten marad és semmi más. A megtörtség az az állapot, amikor Isten kiveszi azokat az eszközöket a kezünkből, amelyekkel addig azt hittük, hogy majd megoldjuk, meg kiügyeskedjük. Mi magyarok ebben amúgy is profik vagyunk. Tehát ez a kiskapuzás, minden ilyen dolog jól működik, de sokszor Isten ezáltal állít meg bennünket. És a megtörtség azért fontos dolog, mert az óemberi természetünknek segít abban, hogy a krisztusi növekedés útján ne rekedjünk meg, hanem tudjunk a megtörésbe való felállás után előrelépni. A Biblia többféle megtöretésről beszél. Én valószínűleg csak kettőről fogok tudni beszélni. Az egyik a bűn által okozott megtörtség, amikor valakinek az életében az okoz egy nagyon komoly törést, hogy olyan bűnökbe esik bele, vagy olyan bűnökbe ragad bele, amiből nem tud szabadulni és nem tud kijönni, és teljesen deformálja az életét. A másik ilyen törés a hitéleti krízis, amikor Isten a lelki növekedésünk érdekében megenged bizonyos dolgokat az életünkben. És a hívők azért félnek sokszor a megtörtségtől és a megtörtségből fakadó áldásoktól, mert van egy olyan hamis gondolkodásmód, hogy ha én most engedem azt, hogy Isten megtörje az életemet, vagy engedem azt, hogy Isten a megtörtség által munkálkodjon bennem, akkor mindent el fogok veszíteni, mindent tönkre fog menni az életemben, a teljes végletben gondolkoznak. Azt hiszik, hogy ha Isten bejön az életembe és elkezd így munkálkodni, akkor biztos, hogy szegény leszek, biztos, hogy munkanélkül leszek, biztos, hogy meg fog halni valakim, biztos, hogy anyagi csapások fognak érni. Ebben a jobb szindrómában gondolkoznak, de nem lehet mindenki jobb. Nem mindenki jobb. Ő egy speciális esete volt Istennek, és Isten tudta, hogy kinek az életében engedi meg. Azt mondja a Korintus levélben az írás, hogy Isten nem hagy senkit sem feljebb kísérteni, mint amennyire el tudjuk hordozni. Hát Isten tudja azt a töréspontot az életünkben, amit el tudunk viselni, amit el tudunk hordozni, amiatt, ha megroppanunk is, ki tudunk jönni, fel tudunk állni, mert engedünk a messiás gyógyító munkájának. Ez a másik a lelki növekedésünkkel kapcsolatban, és van még egy harmadik a mindennapi élettel kapcsolatos megtörések, amikor olyan dolgok történnek a körülményeinkben, a hétköznapi életünkben, amelyek sokszor megállítanak bennünket, gondolkodásra kényszerítenek. Tehát a megtörtség egy látszólag veszélyes állapot, látszólag rengeteg kihívással, küzdelemmel, meg nem értéssel, kínlódással, szívfájdalommal, megtöretéssel jár, de ugyanakkor a legnagyobb áldásokat hordozza. Mert Isten ebben a megtörtségben, ebben a megtöretésben olyan dolgokat végez el bennünk, olyan dolgokat munkál ki bennünk, amelyekre enélkül nem lennénk képesek. És ennek az a legfontosabb, legfőbb oka, hogy az óemberi természetünk még az elég rendesen virgonckodik. És a megtörtségben lévő embereket igazából onnan lehet megismerni, vagy onnan tudod talán, hogy a megtörtség állapotában vagy, hogy van egyfajta közömbösség, közönösség az életedben, van egy apátia, állandóan ott van benned, hogy nem érdemes küzdeni, nem érdemes harcolni, ott van a feladásnak az érzése az életedben, látszólag akármit teszel, akárhogy próbálkozol, látszólag semmi nem sikerül, ez olyan, mint a fuldokló. Mikor lehet kimenteni a legjobban? Amikor már nem vergődik. Amikor már megadta magát, és akkor most már süllyedjünk. Akkor jön a vízimentő, ha unalá veszi, és kiviszi a vízbe. Na így működik sokszor Isten munkája is, hogy megvárja, amíg az utolsó karcsapást is elvégezzük, és amikor azt mondjuk, hogy na most már aztán tényleg kész vége, akkor azt mondja az úr, na végre most már jöhetek. És a végén majd erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, amikor Isten ebben a helyzetben eljön hozzánk, és meglátogat bennünket. Nézzük a bűn okozta megtörtséget, ami sajnos előfordul az életünkben, és jelen szokott lenni. Az egyik probléma a bűn okozta megtörtséggel a mai kultúránkban, hogy a különböző nem biblikus evangéliumok miatt a bűnvallást, illetve a bűnöknek a rendezését elválasztották a bűnbánattól. Tehát fejben tudjuk azt, hogy valamit cselekszünk, az bűn Isten szemében, jó, elmegyünk, megimádkozzuk, megvalljuk, megyünk tovább. De a Biblia arról beszél, hogy a bűnöknek a megvallása az bűnbánat nélkül elképzelhetetlen. Ugyanis a bűnbánat az, amely olyan kis sebet fog létrehozni majd a szívedben, amely mindig emlékeztetni fog téged arra, hogy Isten mit bocsátott meg neked. És nézzétek meg, amikor Jézus beszél a gyógyulásról, illetve a megtérésről, a bűnnel kapcsolatban, akkor mit mond? Eredj el és többé, ne vétkezzél! A bűnbánat ebben segít, mert ha csak megvarod a bűnödet észből, ahhoz nem párosul érzelem. És amikor legközelebb találkoz egy ilyen szituációba, nem lesz kellemetlen érzésed, mert csak agyban megvallottad a dolgokat. De amikor egy mélységes fájdalom párosul hozzá, amikor a bűn összekapcsolódik azzal a pusztító érzéssel, amit a szívedben okoz, akkor azonnal emlékezni fogod, hogy ho-ho, ezen még egyszer nem megyünk keresztül. Hoz egy féket az életedbe. Tehát amikor megvalljuk a bűneinket, és látjuk, hogy probléma van az életünkben, kérjük az Urat, hogy a bűnnek ez a súly, ez a terhe, ez nehezedjen ránk. Ez nem probléma, ha érezzük azt, hogy a bűnnek milyen súlya és terhe van. Nézzétek meg Dávidnak a Zsoltárát. Például a 38. Zsoltárban, amikor a bűneiről beszél, és a megvallásról azt mondja, hogy erőtlen és összetört vagyok nagyon, szívem keserűsége miatt jajgatok. Dávid a bűnei miatt összetört. És itt a jajgatás, az tényleg jajgatás. A héberben egy olyan szó van, amit az oroszlán üvöltésre is használnak. Biztos hallottatok már oroszlán üvöltést. Na gondoltuk bele, Dávid a nagy király annyira ránézett a bűnnek a súlya meg a terre, hogy üvöltött, mint egy oroszlán, mint Szimba. Elkezdett kiabálni és üvölteni. Miért? Mert a csontjaig, a lényének a legmélyéig behatolt a bűnnek a fájdalma és a terhe. Az 51. Zsoltár talán a legismertebb ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja Dávid, Isten előtt kedves áldozat a töredelmes szellem, a töredelmes és megtört szívet, ó Isten, te nem veted meg. Tehát amikor az embernek a szíve a bűn súlya alatt, a bűnnek a terhe alatt összetörik, akkor az Isten előtt kedves áldozat. Miért? Mert amikor bűnt vallunk, a Szentírás tanítása szerint megdicsőítjük az Istent. Nézzétek meg Ákán történetét, mit mondanak Ákánnak? Adj dicsőséget Istennek, vald meg a bűneidet. A bűnvallás azért dicsőíti meg Istent, mert a szabadítóra mutat rá. Hogy én nem tudom megoldani a bűneimnek a problémáját, nem tudom megoldani a bűneimnek a terhét. Tele vagyok ezzel a nyomorúsággal, nehézséggel, a bűnnek a íze része, cafatokra szedte már a lelkemet, és azt mondja Isten, hogy ez kedves áldozat. Amikor az ember így megalázza magát, megszaggatja a szívét. Tehát ne válasszuk el a bűn megvallását a bűnbánatnak az érzésével. És az 51. Zsoltárt megfigyelitek, ugye ez a Betsabéval történt paráznaság kapcsán van ez a Zsoltár, egyébként szenzációs, nagyon érdemes tanulmányozni ezt a bűnnek a mechanikájával kapcsolatban. Ott azt látjuk, hogy Dávid mit kér Istentől? Hogy tisztítsa meg, hogy újítsa meg. Dávid nem azért imádkozik, hogy adjon neki az Úr tiszta szemeket, hogy ne tekintsen a szüzekre, nem cölibátust kér, nem szexuális önmegtartóztatást kér. Mit kér? Hogy Isten törje meg a szívét. Dávid tudja, hogy a problémájának a forrása sokkal mélyebb annál, mint amit szemmel látunk, hogy bekövetkezett valami házasságtörés, hanem a szívének a legmélyéig ható csapás kellett ahhoz, hogy ebből a bűnből felálljon, és ebből a bűnből megtérjen. És Isten, nagyon, ahogy mondtam, nagyon szereti ezt a fajta bűnbánó és töredelmes szívet, mert ez mindig közel viszi hozzá az embert. Mindig gondoljunk erre, amikor a bűnnel kapcsolatban összetörik az életünk, és nem véletlen, hogy egyik ilyen probléma majd az lesz, ha eljutunk odáig valamikor, akkor beszélünk róla, hogy ha a hívő ember ilyenkor megkeményíti a szívét, egy páncélt hoz létre tulajdonképpen a szívén Isten szent lelkének a munkája előtt, utána még erőteljesebb törés fog bejönni az életében. Miért? Mert Isten nem akarja benne hagynia a bűnben. Ennyire egyszerű. Mert sokszor Isten jobban tudja a bűnnek a pusztító munkáját, talán mint mi magunk. És Dávid, mivel élvezni akart az Úrral való közösséget, az Úrral való kapcsolatot, az örömöt, a békességet, azt, amit korábban is érzett, ezért kérte az Urat, hogy tisztítsa meg Izsóppal, adjon neki szabadulásnak az örömét. Hasonló szó szerepel egyébként a 4. versben is, amit felolvastam. Dávid élvezte már azt a dolgot, amikor Isten megszabadította őt ebből a dologból és ebből a helyzetből. És ez a bűn okozta megtöltség a hívő embereknek az életében sokszor ilyen kis mikrodolgokban nyilvánul meg, de valamikor sajnos előfordul, amikor valaki nagyon mélyen belesüllyed egy bűnbe, belesüllyed egy dologba, és onnan természetesen már sokkal nehezebb kijönni és kikecmeregni. A Biblia a megtöltség kapcsán jó pár bűn kategóriát, illetve bűncsoportot felsorol. Én most néhányat szeretnék megemlíteni, hogy milyen bűnök azok, amelyek igazából egy megtöltséget hoznak létre az embernek a szívében és a szellemében, vagyis olyan változásokat redukálnak, vagy indukálnak az embernek a szívében, amelyben tényleg kimozdul az addigi életéből és a megszokott életviteléből. A paráznaságot már Dávid kapcsán említettem, de most szeretnék még egy igét felolvasni. Ezékiel 6.9. Akkor megemlékeznek én rólam menekültjeik a pogányok között, kik közé fogságba vitettek, mert megtörtem parázna szívüket, mely tőlem elszakadt, és bálványaik a paráznákorú szemeiket, és megundorodnak önmaguk előtt a gonoszságukért, amelyet cselekedtek minden utálatosságuk szerint. Itt Izrael bűnéről van szó, hogy mondjuk egy ilyen parázna szív valakiben kialakul és létrejön, és a mai korban az egyik nagyon nagy veszély nem csak a férfiak, hanem a nők számára is már a statisztikák szerint. A paráznaságnak a bűne, a paráznaságnak a kérdése, ami hogyha befészkeli magát az embernek a szívébe, befészkeli magát az embernek a szellemébe, az egy borzalmas törést tud létrehozni. Olyan szinten, hogy például az elmebeli képességeket tudja korlátozni. A paráznaság, a bor és a must elveszi az észt. Mert az embernek a szívében lévő dolgok, amikkel ha megtelik ezzel a paráznassággal, az kihatással van a gondolkodásmódjára, a képi világára, azokat a képeket látja, azokat a jeleneteket látja maga előtt, aki ezzel meg van telve, és nagyon sokszor Isten ezt egy nagyon radikális töréssel szokta megállítani. Isten ilyenkor nagyon radikálisan belenyúl az embernek az életébe, hogy megszabadítsa ettől a bűntől, és nem azért teszi, hogy összetörje az embert, hogy megsemmisítse az embert, hanem azért, hogy észhez térjen, magához térjen, és sokszor ezek ilyen nagyon nagy katasztrófák szoktak lenni, amikor már az embernek a paráznaság szelleme van az életébe. Emlékeztettek rá, Jézus a hegyi beszédben arról beszél, hogy a paráznaság már az is, ha valaki kívánság okán tekint egy asszonyra. Itt nem egy egyszeri eseményről van szó, ott egy folyamatos görög igeidő van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan ebben lenni. Tehát nem arról van szó, hogy véletlenül egy férfi elbukik benne, vagy esetleg egy nő ebben a dologban, hanem minden nőre, amikor ránéz, ezt látja benne. Egy eszközt és egy tárgyat. A szexualitásnak a tárgyát. Erről beszél itt Jézus. Nem egy egyszeri eseményről van szó, hanem a gondolkodásmódja, a szíve, az érzülete már erre van beállva. Ez van a középpontjában az életének. És ilyenkor Izrael életében is ez a fajta paráznaság egy megtöretést hozott, és mentek fogságba. Egy nagyon mély állapotba került Izrael népe, többek között a paráznaság szelleme miatt. Már nézzétek meg, a kis proféták elég sokat beszélnek erről a problémáról. Jó, tehát az egyik a paráznaság, ami kifejezetten az a dolog, ami megtöri az embernek a szívét és a szellemét, és sokszor, hogyha az ember ez ellen egy erősséget felépít magában, akkor jön maga Isten, és ő töri meg az embernek a szívét és a szellemét, hogy szabaduljon ettől a megkötözöttségtől, ettől a bűntől, amely, amit mondtam, nagyon sok pusztítást és pusztulást tud létrehozni az embernek a szívében. A következő a beszéd. Példabeszédek 15.4. A nyelv szelítsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. Itt az eredetiben a törés, megtörés kifejezés szerepel, ugyanaz, ami itt a Ézsaiás próféta könyvében is van. Tehát azt mondja az írás, hogy amikor a nyelvedet nem jól használod, amikor a nyelvedet hamisan használod, itt csalás, megtévesztés, fondó alatt, tehát tulajdonképpen egy ilyen hamis életviteled van, a beszédeddel ezt képviseled, akkor az a léleknek a megtörése. Egy sebet hoz létre benned. Tudtátok? A hamisságnak a szelleme, az megtöri az embernek a lelkét, mert olyan dolgokat kezdesz el kimondani, olyan dolgokkal kezdesz el azonosulni és egyetérteni, amivel a benned lévő Szentlélek nem tud kompatibilis lenni. Itt ugye nem a lélek szó szerepel, hanem a szellem kifejezés, tehát egészen az ember szelleméig behatolnak ezek a hamis, hazug beszédek, amelyek által megfertőzik az emberek magukat, és Jób is erre panaszkodik, hogy meddig búsítjátok még szellememet, és törtök össze engem beszéddel. Tehát Jób is erre panaszkodik, hogy jöttek a nagy vígasztalók, mondták a szép nagy szavakat, és Jób tulajdonképpen mit élt át, hogy ezek a beszédek összetörték őt. Miért? Mert egy hamis beszéd volt. Megtörte Jobnak a szellemét, megtörte Jobnak a személyiségét, és az Úr kegyelme, hogy Jób azért a végén látjuk, hogy elég jól jött ki ebből a dologból. Tehát vigyázzunk arra, hogy hogyan beszélünk, mit mondunk ki. Jártatok már úgy, hogy meggondolatlan beszédet mondtatok, és aztán hetekig vagy akár hónapokig ittátok a levét? Én már jártam így. Hogy hozom ezt helyre? Mit fogok ebből csinálni? És akkor éjszaka gyötört a lelkiismeret, vádolt a Szentlélek. Rendezhettem én azt meg, bocsánatot is kérhettem, de még hetekig, hónapokig ott élt bennem az érzés. Ismerős? Ne erről beszél itt a példabeszédek könyve, hogy egészen a szellemünkig elhat egy ilyen hamis, gonosz vagy rossz beszédnek az üzenete. És ezért fontos, hogyha valaki ilyen állapotban van a gyülekezetben, vagy ilyen megtört állapotban van, azt nem lenézni kell, azon még nem úgymond bele kell rúgni egyet, és akkor na, te már így maradtál, hál' Istennek, na, végre már te is megtudod, hogy mi a magyarok istene. Nem, hanem oda menni hozzá. Lehet, hogy te leszel az a személy, akinek fel kell őt emelni. Bátorítani kell, segíteni kell, mikor észreveszed az arcán a szomorúságot. És nem kell a szívnek a szomorúságát nem kell feltétlenül megjátszani. Krisztus testének a tagjai vagyunk. Ha örül az egyik tag, örül mindenki. Ha valaki szomorú, akkor szomorú az összes, többi is. Ez a fajta nachám, ez a fajta együttérzés, ez a fajta részvétel és együttérzés az, ami az Új Szövetségnek a sava borsa, a gyülekezet közössége. Hogy mikor valaki ilyen megtört állapotban van az ő szellemében, lelkében, akkor oda menni hozzá, imádkozni érte, egy jó szót mondani, és nem pedig a nyakába ugrani vigyorgó arccal, hogy áldjon meg az Úr, tesó, halleluja, mit szoborkodsz, gyere ki belőle. Nem mindig erre van szükség. Mert vannak ilyen testvérek is, hogy 50 centivel járnak a föld fölött, ezekre tudom, hogy általában nem törte meg még őket az Úr elég rendesen, mert akkor egy kicsikét másképp állnának ehhez a dologhoz, és ez nem jelenbeli kérdés, hanem ez a hozzáállás kérdése. Nézzétek meg, amikor Jézusnak, a szenzációs Jézusnak az életét végignézni, hogy ő mindig mindenkihez úgy alkalmazkodott, vagy idézőjelben alkalmazkodott, ami az ő szüksége volt neki. Nem ilyen túl búrjánzó módon. És volt ez a probléma egyébként Izrael életében is, amikor Izrael népe megtört, Jeremiás sokat beszél egyébként a megtörtségről, akkor azt lehet látni, hogy hamisan kezdték el vígasztalni Istennek a népét, hogy békesség, békesség, tesó, minden rendben van, nincs itt semmi baj, az Úr kegyelmének az esztendeje van, kelj fel, ne sírjál, és nem tudja, hogy igazából a másik mit él át. Nem tudja beleérezni magát a másiknak a helyzetébe. És a megtöltség egyik áldása majd többek között ez lesz, hogy amin Isten keresztül visz, bármilyen élethelyzetben, bármilyen törésben, te azáltal másoknak óriási segítség tudsz lenni. Mert bele tudsz érezni a másiknak a helyzetébe. És sokszor ugye ezt nem tartjuk örvendetesnek, nem látszik jónak, hogy Isten miért engedte meg azt, miért történtek velem ez a dolgok, de amikor eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, akkor meglátjuk majd a gyümölcsét. Olvastam jó pár olyan bizonyságtételt különböző minisztriknek a vezetőitől, akiknek egy ilyen törés jött be az életébe, Isten elvégzett bennük valamit egy, két, három hónap, fél év alatt, és aztán ők ezzel a szívvel, ezzel a megtört élettel új dolgokat tudtak létrehozni Isten eklézsájában, Isten egyházában, és óriás áldás lehettek mások számára. A Biblia erre ezt a képet használja, amikor az alabástrom erényt megtörik. És a benne lévő tartalom, az a drága, kedves illat, nem csak az illető érzi, akinek megtörik a kezében, vagy aki megtöri, hanem az egész szobában érezhető lesz. Mindenki számára áldás lesz. A megtörtségnek van egy ilyen nagyon kellemes és jó illata, amit, ahogy mondtam, nagyon nehéz sokszor keresztül menni rajta, majd talán fogok beszélni arról, hogy milyen negatív hozzáállás is lehet, de fontos, hogy visszatérve a beszédre, hogy amikor beszélünk, az kedves és sóval fűszerezett legyen. Mindenkinek megfelelő módon. Ha bátorítani kell valakit, bátorítsuk. Ha tényleg látod, hogy fülig ér a szája, meg örvendez, örvendezével együtt semmi baj. De amikor látod, hogy meg van szomorodva, meg van terhelve, esetleg még tudod is, hogy problémája van, akkor nem biztos, hogy arra vágyik, ha helyen a gyülekezet, vagy a nyakábógójel, és akkor szevasz, tesó. Nem biztos, hogy erre vágyik. Valamikor valaki ilyenkor azt szereti, hogy hagyják őt békén. Nem kell hozzá szólni, csak hadd üljön le a gyülekezetbe, élvezze az Úr jelenlétét a dicsőítésben, várja, hogy szóljon hozzá az Úr az ige hirdetés által, és a végén valakor megy hozzá, hogy testvér, imádkozhatok érted. És lehet, hogy úgy megy haza, hogy meggyógyult. Mindenkinek más és más. De fontos, hogy ez a fajta belejező készségünk, a Szentlélek vezetése ott legyen, hogy úgy jöjjünk el az alkalom, hogy Uram, most lehet, hogy nekem gyógyulni kell. Gyógyíts meg, Uram. Uram, most hála neked, nagyon jól vagyok. Tele vagyok Szentlélekkel, tűzzel, erővel, kifelé szolgálhatok. Másokat magam elé engedni, másokat magam elé helyezni, abban, hogy áldás lehessek mások számára. Következő a gőg és a büszkeség, talán a legismertebb. Példabeszédek 16-18. A megromlás előtt kevésség jár, az esés előtt felfúvalkodottság. Példabeszédek 18-12. A megromlás előtt felfúvalkodik az ember elméje, a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Itt is a megtöretés szó van a héberben. Ez a kifejezés szerepel itt, hogy az összetörés előtt kevésség és felfúvalkodás van. Kevés olyan bűn van a Szentírásban, amelyet a paráznasság, bálványimádás után ennyire fókuszba helyez a Biblia, mint a kevésségnek és a gőgnek, illetve a büszkeségnek a bűne. Miért? Mert ez volt a sátánnak az ősbűne. Minden gyökerek egyik legnagyobb forrása ez a fajta gőgös, öntelt, büszke szív. Nem véletlenül javasolja Pál apostol Timóteusnak is, hogy aki frissen megtért, azt vezetői pozícióba ne emelje be, nehogy felfúvalkodjék a szíve. Tehát ez egy olyan dolog, ami az embernek az életében, hogyha bejön és megjelenik, akkor Isten ezt nagyon radikálisan, nagyon rövid időn belül, hogyha az illető nem tér meg ebből a bűnéből, akkor ez össze fogja törni az embert. A gőgös és öntelt szív az a szív, ami nem hajlandó arra, hogy Isten igéjét befogadja, nem hajlandó arra, hogy Istennek igazat adjon, nem fogadja el Istennek a vezetését és az irányítását, mert azt hiszi, hogy mindent ő fog és ő akar irányítani. És sok hívő embernek az életében az szokott egy ilyen összetörést okozni Isten részéről, amikor a gőg és a büszkeség valami folytán elkezd felnövekedni az életében, elkezd megerősödni az életében, és ekkor Isten szokott ezekhez az eszközökhöz nyúlni, hogy ezt a fajta gőgöt és büszkeséget megtörje az emberben. Mert ezzel a szívvel Isten nem tud mit kezdeni. Ezelőtt kevésség jár és felfúvalkodottság. És nézzük még egyet, a megkeményedés. Példabeszédek 29.1. Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Amikor Isten elkezdi feddeni az embert, múltkor már beszéltem a feddésnek a két oldaláról, hogy van a pozitív oldal és van a negatív oldal, és itt a feddés elsősorban arra vonatkozik, amikor Isten az emberben lévő bűnt elkezdi megítélni. És eljön a pont, amikor az ember ellenáll Istennek, nem fogadja el a Szentléleknek ezt a munkáját, és megkeményíti a szívét Istennel szemben. Nem csak Ószövetségben, hanem Újszövetségi kijelentés is a Bibliában az, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Képesek vagyunk egy Isten tisztelet alatt megkeményíteni a szívünket. Pont ez beszél, pont nekem, pont ő. Ha ő tudná, hogy velem mi történt a múlt héten, meg így, meg úgy. Nagyon hamar lehet egy páncélt húzni a szívünk elé, és megtagadni azt, hogy Istennek a szent lelke behatoljon a szívünkbe, elvégezze az ő munkáját. És az a probléma, hogy a kemény szívű embert, ezt a kemény, megkeményedett szívű embert nem lehet meggyógyítani. Nem tud bemenni Istennek a gyógyító beszéde, a gyógyító kenete, Szentlélek munkája nem tud működni az életében, mert az ember megkeményíti az ő szívét, és nem véletlenül óv bennünket Isten attól, hogy ilyenek legyünk, és ne engedjük azt, hogy a szívünk megkeményedjen. Legyen a szívünk ilyen hajlítható, képlékeny, akkor megtérünk és újjászületünk a friss hívők rátában, ez a jellemző, hogy normál esetben, ha normál evangéliumra tértek meg, és nem valami hiper, szuper, extrém evangéliumra, akkor azok az emberek hajlíthatóak lesznek. Beszéltem már egyszer arról a presbiteri szolgálat kapcsán, hogy a gyülekezetnek a vezetői, azok egy öntő formák, akikben a gyülekezet kiábrázolódik. És a friss hívők azért jók, mert őket könnyen hajlítgatja még a Szentlélek. Nagyon könnyen engednek a Szentlélek munkájának, a Szentlélek vezetésének. Hát ez a virág, ez a csecsemőkor a újszülött hívőknek, ilyenkor minden happy, az Úr meghallgatja az imádságát, a testvérek szeretik, körülugrálják, minden rendben van, kapcsolatokat épít ki, és akkor előszokott fordulni, hogy Isten elkezd ezekbe az élet szakaszokban megállítani, ilyen töréseket hozni. Múltkor is említettem, hogy van 6-7 ilyen szakasza a hívő életnek, és amikor Isten egy ilyen radikális törést hoz valakinek az életébe, vagy egy kisebb törése belenyúl az életébe, akkor azt mindig azért teszi, hogy ez a hajlíthatóság, ez a gyulmázhatósága megmaradjon. Az egyik ilyen kép az Ószövetségben emlékeztek rá, amit Isten az emberrel kapcsolatban használ, az az agyag, a fazekasnak a képe. Hogy Isten elkezdi formán alakítani az életünket, valami nem stimmel, ezt arrébb tesszük, ezt meghúzzuk, megigazítjuk, és akkor elkezd bennünket formálni, elkezd alakítani, de hogyha megkeményedik a szívünk, ha nem engedünk Istennek, hogy ezt a fajta gyúrás, gyurmázást elvégezze, azért komolyabban csinálja, mint egy masször, azért azt meg kell hagyni, de ahogy mondtam, valahogy mindig Isten ezt a jó áldást hozza ki ezekből a dolgokból. Tehát lehet látni azt, hogy a bűnnel kapcsolatos megtörtség egy rendkívül veszélyes dolog, mert vagy megkeményíti az embernek a szívét, vagy pedig olyan bűnöket hoz be, olyan bűnöket állandósít az embernek az életében, amelyek nem csak a személyes életét teszik tönkre, hanem rosszabb esetben másoknak az életét is tönkretesszük, másoknak az életére is negatív hatással lehetünk. És ne felejtsük el azt, hogy amikor megvalljuk a bűneinket Istennek, akkor imádkozzunk azért is, hogy Uram, az a fajta szomorúság, az a fajta bűnbánat, aminek ott kellene, az legyen ott a szívünkbe. Nem baj, ha megsebez. De legközelebb nem fogjuk elkövetni, mert emlékezni fogunk arra a sok-sok negatív érzésre, ami a bűn vallásra, illetve a bűn elkövetésével kapcsolatban benne volt. Hát ez a bűn okozta megtörtség, ami sajnos a hívők életében kisebb, nagyobb gyakorisággal előfordul, és nem véletlen, hogy mindig vigyázni kell arra, hogy amikor a Szentlélek szól, megvalljuk a bűneinket, rendezzük a bűneinket, legyünk abban az állapotban, hogy Isten szóljon hozzánk, és ne kelljen hozzányúlnia sokszor ilyen radikális eszközökhez, hogy a megkeményedett szívünket, a bűnnel megfertőzött, tönkrement szívünket elkezdje kezelni. És láthatjátok Dávidnál is, hogy Dávid megtanult azt a leckét, hogy amikor a bűneit megvallotta, megtért belőle, akkor ez a fajta bűnvallása, az életének a helyreállása egy áldozat lett Isten előtt. Egy jó illatú áldozat lett Isten előtt. Meghallgatta az Úr az ő imádságát és könyörgését. A másik ilyen megtörtség, ami a hitpróbák során szokott történni, és általában ez az a kategória, ami a legtöbb értetlenséget váltja ki a hívő emberekből, a keresztény emberekből, amikor Isten valamilyen módon belenyúl az életünkbe, mert még a bűn okozta megtörtséget valahogy el is tudjuk fogadni, meg is tudjuk érteni, hogy Isten nem szeretne, hogy elvesszünk, benne maradjunk dolgokba, rendezzük a bűnöket, ezt még úgy valahogy el is lehet fogadni, fel is tudja dolgozni egy hívő ember, de amikor Isten a hívő életünket exponenciálisan elkezdi emelni, elkezdi a hívő életünket megszilárdítani, megerősíteni, akkor nem tudjuk mikor, nem tudjuk, hogy hogyan, de belenyúl az életünkben, és hogy mondtam, beszokott következni egy törés. Amikor egy ilyen megtörtség állapota bekövetkezik a hívő embernek az életében, az mindig azt jelenti, hogy Isten az adott növekedési szakaszodnak a végéhez értél, és Isten egy újabb kaput szeretne előtted nyitni. A megtörtségre mindig úgy tekintsél, hogy ez nem egy ítélet elsősorban, hanem egy lehetőség. A megtörtség mindig az a lehetőség kapuja, amelyben Isten valamit el akar végezni benned, ami által téged előrébb akar vinni. Hogy a hívő életed nem megrekedjen egy ponton, hanem előrébb jusson. És ez tulajdonképpen az, amikor az óemberi természetünket, amelyel életünk végéig nagyon komoly konfliktusunk és harcunk van, Isten legtöbbször a megtörtségnek az eszközét használja ahhoz, hogy az óemberi természetet kivonja a forgalomból az életünkből. Ahogy mondtam, az óemberi természet mindvégig velünk van, de azok a beidegződések, azok a természeti tulajdonságok, azok a múltunkból fakadó dolgok, amelyek ott vannak az életünkben és próbálják átvenni az uralmat az újember helyett, Isten a megtörtség eszközét használja fel, ha nem is minden esetben, de a legtöbb esetben arra, hogy az óemberi természetünket kiiktassa. És akkor vagyunk mindig a legveszélyesebb állapotban és a legveszélyesebb helyzetben, amikor azt hiszük, hogy minden rendben van, és minden nagyon szép, és minden nagyon jó. Azt mondja a Biblia, aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék.
Ilyenkor szokott jönni egy balhorog, és akkor gondolkozunk, hogy hoppá, most mi van. Az, hogy eljutottál egy szintre, eljutottál egy pontig a hívőleted növekedésében, de Isten szeretne ezzel kapcsolatban tovább vinni, és hogy az igében látjuk, van az újszülött állapota a hívő életben, van a kiskorúságnak az állapota, van a ifjúságnak az állapota, a gyermekkor, az ifjúságnak az állapota. Sokszor ezek már ebben a korban, idézőjelben, szellemi életkorban jelentkeznek, amikor már az ember tud jó döntéseket hozni, tud jól reagálni Istennek a jelenlétére, Istennek a közelségébe. És ezek az összetöltségeknek mindig az a célja, hogy mondtam, nem csak, hogy a lelki életed növekedjen, hanem hogy Istenhez is közelebb kerüljél. A legnagyobb összetöltségben fogod megtapasztalni majd Istennek a legszorosabbnak a közelségét. És figyeld meg, hogy Istent mindig azok a dolgok vonzzák, amik minket taszítanak. Hát azt mondja például a Zsoltáros is, hogy az Úr közel van a megtölt szívűekhez. Mi szeretnénk, hogy az Úr közel legyen, de a megtölt szívet már mi menekülnénk legszívesebben előle. De Isten pont ezt szereti, amikor megvan törve a szíved. Alig várja már, na végre most már oda mehetek. Amíg mondom, amíg el nem enged az utolsó dolgot is. Mi menekülünk sokszor ezekből a helyzetekből, ezekből a dolgokból, és mi úgy tekintünk, ahogy mondtam erre a megtöltségre, mint egy nagyon nehéz dologra, mint hogy Isten kiszúrt velünk, vagy kibabrált velünk, de azt látjuk, hogy Isten ilyenkor van legközelebb hozzánk, és Isten vonzódik ezekhez a dolgokhoz. Amikor össze van törve a szíved, amikor megadod magad Isten előtt, amikor rábízod magad Istenre, akkor azt mondja Isten, na végre, ezt megsózzuk, tüzet rá. És akkor jön a láng az életünkbe. Mert akkor Isten végre tud bennünket használni. De amíg az óemberi természetünket nem fegyelmezi meg, amíg az óemberi természetünk nem kerül a háttérbe, addig nem fogunk tudni növekedni a hívő életben. János ezt úgy fogalmazza meg az evangéliumban, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alászállnom. Minél kevesebb én, minél több ő. Ez a lényege a lelki életben való növekedésnek, és ilyenkor az óemberi természet igazából keresztre kerül. Úgy kell tekinteni magunkra, a római levél is beszél erről, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint aki Krisztus által meghaltunk. Meg lettünk feszítve. Az óemberi természetünk a keresztre került. Sokszor ezt elfelejtjük, és akkor visszük magunkkal. Nem tesszük fel a keresztre, nem vesszük fel naponként a keresztet, akkor jön Isten, és akkor majd ő felrakja. Csak az a probléma, hogy ez az összetöretés. A legjobb helyzet és állapot az, amikor engedünk a Szentléleknek ennek a vezetésének, és akkor mi állítjuk helyre az életünkbe ezt a fajta egyensúlyt. Jó. A hitpróba kapcsán még egy dolog. Amikor Isten valakit valamilyen hitéleti krízisbe visz, vagy hitéleti krízisbe vezet, annak az egyik jele az, hogy az addig Isten képed megkérdőjeleződik. Volt egy addigi Isten képed, hogy Istennek ilyennek kell lennie, Isten így viselkedik, Isten így gondolkozik, Isten így bánik velem, és akkor jön egy ilyen hitéleti krízis, akkor Isten sokszor teljesen eltérő módon bánik veled, mint ahogy korábban bánt. És ilyenkor nem érted azt, hogy most létezik Isten. Ez az az Isten, akit én megismertem, akihez megtértem. Hát most nem azt csinálja, amit én akarok. És amikor ezen elmélkedsz, ezen gondolkodsz, engeded, hogy ez az Isten kép megváltozzon, elkezdjen formálódni benned, akkor Isten egy új oldaláról mutatkozik be neked. Amikor is szó volt itt, hogy Istennek mennyi neve és mennyi tulajdonsága van. Sokkal több van egyébként a Bibliában. De ha azokat egyesével megtapasztalnánk, ahogy sokan megtapasztaltuk, majd mit jelent az, hogy Jákve Raffa, az Úr az én gyógyítom? Vagy az, hogy az Úr az én igazságom, amikor megtapasztalom a megváltásnak a csodáját. Amikor megtapasztalom azt, hogy Jákve Nisszi, az Úr az én zászlóm, aki győzelemre vezet engem. Ezek a megtöltségek pont ebbe segítenek, hogy Istennek egy újabb oldalát megismert. Egy újabb oldaláról mutatkozzon be az Úr. És sokszor, hogyha ez a megrögzült Isten képed valami be van korlátozva, és akkor csodálkozol, hogy wow, tényleg, működik. Na, ezek az élmények kellenek ahhoz, hogy ez a óemberi természetünk kiiktatásra kerüljön. És Isten, amikor, ahogy mondtam, összetörik az ember szíve, akkor ő azokhoz jön a legközelebb. Azokkal érzi jól magát. Azzal a megtöltségnek az egyik legnagyobb áldása. A kérdés az, hogy éhezzük-e ezt a dolgot. minden nehézségével, harcával, nyomorával, nehézségével, mert van egy nagyon jó kardiológusunk. Az a legtutibb. Muka hematológia volt, most kardiológia, de van egyébként nefrológiai és gasztrós dolgok is a Bibliában, lehet, hogy már egyszer arra is sor fog kerülni, most a kardiológiai részéről beszéljünk, hogy a legjobb kardiológus a világegyetemben Jézus Krisztus. Ő tudja a szívednek a szöveteit, tudja a fájdalmait, tudja azt, hogy hol kell belenyúlni az életedbe, tudja, hogy ki sebezett meg, hogyan sebzett meg, hogy törtél össze, mi tört össze, és a szíved darabjait, az életed darabjait szépen fel fogja építeni. Ő ezért jött, hogy meggyógyítsa. Lehet, hogy nem tudsz már mit kezdeni az otthoni szituációkkal, nem tudsz mit kezdeni a munkahelyi problémáiddal. Azt látod, hogy amíg korábban nagyon jól működött, az most egyik napról a másikra összeomlik, és ha szerencsés esetben elértél a erőfeszítéseid végére, akkor Jézus azt mondja, na, most már jöhetek. Nagyon nehéz, igaz? Nagyon nehéz. De higgyétek el, hogy ennek nagyon komoly ára van, ennek nagyon komoly esélyei vannak. És a megtöltségnek tulajdonképpen nem csak az óembernek a megfeszítése, az óembernek a háttérbe szorítása a cél, hanem, ez most egy kicsikét nehéz lesz beszélni, az a lényege a megtöltségnek, hogy olyan szíved legyen, úgy kezdjél el érezni, úgy kezdjél el gondolkodni, úgy kezdjél el viselkedni, ahogy Isten. Magyarul a Krisztus képűséged minél mélyebben, minél erőteljesebben kiformálódjon benned. Ez érthető volt? Tehát az a lényege, hogy amikor Isten valakinek megtöri a szívét, hogy az óembert eltüntesse, akkor elkezdi feltölteni az ő természet fölötti dolgaival. Elkezdi beletölteni azt a gondolkodásmódot, azt az érzést, azt a látásmódot, amit Jézus Krisztus hordoz és képvisel, és amit Isten személyre szabottan neked készített el. Nem nekem, nem neki, hanem neked. Személyesen. Egyenként. A prófétáknál több ilyen esemény is le van írva. Például a Jeremiás 23.9-ben a proféták miatt megkeseredett az én szívem, itt szó szerint ugye a megtöltség van, minden csontom reszket, olyan vagyok, mint egy részeg férfi és a bortól elázott ember az Úrért és az ő szent igéjéért. Jeremiás 10.19. Jaj nekem az én összetörtségem miatt, gyógyíthatatlan az én sebem, de azt mondom, bizony ilyen az én vereségem, én szenvedem azt. Itt Jeremiás arról beszél, őt nevezzük ugye az Ószövetségben a síró prófétának. Egy olyan próféta volt, aki borzalmas sok nyomorúságot, romlást látott, rengeteg pusztulást látott, és többige versben kifejti Jeremiás, hogy az ő szíve összetört. És az ő szíve azért tört össze, hogy Istennek az a fajta érzülete, gondolkodásmódja és látása a népével kapcsolatban Jeremiás része legyen. És innentől kezdve nézzétek meg, hogy Jeremiásnak össze van törve az élete, össze van törve a szíve, látja a pusztítást, látja a hamis prófétákat, látja a népének a nyomorát, látja a különböző báványimádást, látja a gyermekeknek a feláldozását, Moloknak az oltárán, rengeteg rossz dolgot lát, de az Ószövetség egyik legtűzesebb prófétája volt. Mit mond Jeremiás? Csontjaimban rekeszt a tűz az Istenigéje. Akkor is prédikálok, hagyom vernek. Ha a pöcegödörben vagyok, akkor is prédikálok, nem érdekel. Meg volt törve a szíve, de telve volt Istennek az igéjével, telve volt Istennek a beszédével, nem engedte, hogy az összetörtség belevigye a depresszióba, belevigye az erőtlenségbe, a gyengeségbe, hanem egy tüzes proféta lett belőle. És ez a fajta összetöretés, amikor Isten behozza az életedbe, ez felemészti a gondolataidat, felemészti az érzéseidet, teljesen eltölti a szívedet, a léleknek minden zegébe, zugába belehat, és elkezdesz úgy látni, úgy gondolkodni, mint Krisztus. Ez a megtörtségnek a legfontosabb lényege, amikor a hívő ember életében ez megtörténik. És a Bibliában azt lehet látni, rengeteg példa van rá, hogy valakit az Úr minél inkább használni akar, annál jobban megtöri. Nagy áldást akarsz? Készülj a nagy törésre. Nem azért, hogy Isten elpusztítson, hanem még többet akar beléd tölteni. Még jobban meg akar áldani tégedet. A mi problémánk az, 21. század nyugati kultúra, a kényelem. A kényelmes életünkbe nagyon sokszor nem fér bele az összetöretés. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy Istenből van több, amikor megvan mindenünk, amikor a mindennapi kenyérért vagy imádkozunk, vagy nem, mert bemegyek a boltba, és annyit veszek, amennyit akarok. Még jelenleg. Még ezt lehet. És a kényelemmel az a baj, hogy a túlzott kényelem az embert olyan szívűvé teszi, amely érzéketlenné válik a kívülállók iránt. És fontos a megtörtség, hogy ebből a kényelemből valamilyen szinten Isten kibillentsen bennünket. Mi történne akkor mondjuk, hogyha azért égne a szívünk nap, mint nap, amiért Krisztusért, amiért Krisztusnak is ég a szíve? Mondjuk az elveszettekért. Vagy ugyanúgy látnánk a társadalmunk és a korunknak a helyzetét, ahogy a proféták is látták. Istennek a szemével, hogy mennyi bűn, mocsokság, igazságtalanság van, és ez egy olyan fájdalmat hozna létre a szívünkbe, hogy nem heti egy órát, hanem napi egy órát imádkoznánk mondjuk, mint a proféták. Mert úgy látnánk a helyzetet, ahogy Isten látja. Nézzétek meg Mózest. Ott van a fáraó palotájában. Kényelem, luxus. Hawaii DJ, minden van. Nem érdekelte, hogy a népét nyomorgatják minden. Egyszer valami bekattant nála, oda ment, puff, agyonvert egy egyiptomit, gyilkossá vált, 40 évre parkolópályára került. 40 év alatt Isten folyamatosan megtörte az ő életét, hogy egy dicsőséges 40 évet adjon neki. De a palota kényelméből nem ment volna 40 éves pusztai vándorlás. Fontos volt, hogy Isten megtörje Mózesnek az életét. Átmenjen azon a jelenformáláson, ott a pusztában. Mert biztos vagyok benne, hogy Mózes tudta, hogy neki elhívása van. Meggyőződése volt arról, hogy őt Isten elhívta. És 40 éven keresztül minden nap a birkák, a vödör, a víz, a bűz, a szag, 40 éven keresztül. És gondolhatod, hogy lesz ebből elhívás? Hogy lesz ebből küldetés? És majd nézzétek meg 40 év után, mikor visszatér, Isten megragadja őt a csipkebokornál, hozza a tüzet a szívébe, a megtört szívébe, behozza a tüzet, kivezeti az ő népét, és 40 évig terelgeti. És ő jelentik először, hogy Jahve Rapha, az Úr a gyógyító. Nála szerepel ez a kifejezés, mikor kivonulnak Egyiptomból. De ez mi kellett Mózesnek? Hogy megtörjön az élete. Nagy vezető volt? A legnagyobb proféta volt? Egyértelmű. Így tekint rá az Ószövetség, így tekint rá Jézus, a rabbik is mind a mai napig, de neki ez szükség volt ahhoz, hogy a jacuzziból kijöjjön, és egy 40 éves pusztai vándorlásban, vagy egy 40 éves a midjánitáknál ott eltöltsön 40 évet, és Isten átformálja őt, átalakítsa őt. Ott a puszta csendjében, amikor csak a birka bégetés van, hogy majd később 40 évig az Úr népét tudja majd pásztorolni és terelgetni egészen Kánaán földjéig. Az, hogy nem ment be, az egy másik tragédia, de nézzétek meg, Mózesnek olyan élete volt, hogy élete végén kozmikus konfrontáció tör ki a holteste fölött. Egy embernek a holteste fölött. Mihály és az ördönnek az angyalai ott veszekedtek meg, marakodtak. Értitek? Ez egy megtört szívű ember volt. De ahhoz, hogy Isten Mózest így használja, szükség volt az összetöretésre. Vagy nézzétek meg Nehémiást. Nehémiás ott van a fogságban, pontosabban akkor olyan a vége a babiloni fogságnak, hiszen a Perzsa Birodalom idejében járunk. El van a palotában. Van egy olyan munkája, amely a veszélyességi pótlék is jár, természetesen, hiszen pohárnok volt, tehát vagy megmérgezik, vagy nem. Eléldegélt. Ott volt a király mellett, iszogatott egy kicsit, jól érezte magát, úgy igazából nagy problémája nem volt. Akkor megérkezik az uncsitesó, Hanáni, és akkor mondja, hogy mi van Jeruzsálembe, hogy igaz, hogy a templom az áll, de a falak még romokban vannak, meg minden. A palota kényelmében Nehémiás mit tudott csinálni? Összetörik. Amíg csak ott úgy jól érezte magát, meg minden volt, mit foglalkozott ő Jeruzsálemmel, mi van. De amikor megkapja a hírt, akkor Nehémiás összetörik. Elkezd sírni, elkezd zokogni, és végül, még nem olvasunk róla, hogy építészmérnök lett volna, vagy valamilyen építési vállalkozó, vezetésével felépítik Jeruzsálem kőfalait. látást kapott. Az egyik legnagyobb ilyen építő volt az Ószövetségben. Az utolsó nagy vezetők egyike volt a bibliai korban. De fontos volt, hogy az ő életében is legyen egy összetöretés, amikor sírt a nép bűnei miatt, amikor sírt azon, hogy Istennek a népe még mindig ilyen körülmények között lakik. Ki van téve a veszélynek, a veszedelemnek, mert nincsenek kőfalak Jeruzsálemben. Hogy emlékeztettek Józsefre. József élete az mindig miről szólt? Mindig a megtöretésről szólt. Előbb testvérei megutálják, beledobják egy kútba. Kútból kiszedik, elkerül rabszolgának. Ott hamisan megvádolják, bekerül a börtönbe. Ott se jönnek össze a dolgok. És végül ő lett Egyiptomnak a második embere. Egy közel 20 éves megtöretési időszakon ment keresztül, de végül megmentette a családját, és Isten üsttörténetének a folyamatosságát biztosította. Nehéz volt az a 20 év? Gondoljatok bele. Kút, börtön, hamis vádak. Azt mondanák, hogy egy is sok egy embernek az ilyenből, az elvetettségből, a börtönviselt állapotból minden, és Isten ezt az embert miután megtörte, a legmagasabb pozícióba helyezte a fáraó mellé, hogy áldás lehessen mások számára. És József mit mond, emlékeztek rá? Most már tudom, hogy az Úr miért helyezett ide engem. De emlékezhetünk Jézusra is, ahogy mondtam, az ő összetöretése is, amikor Jeruzsálemhez érkezik, elkezdett keservesen sírni. Mert látta, hogy a város a pusztulás felé tart, és nem ismeri fel a meglátogatásnak a napját. Jézus is ugyanígy sírt, ugyanúgy fájdalma volt a népért, vagy amikor Péter megtagadja Jézust. Ez volt Péternek az utolsó összetöretése. Több ilyen szakasz is volt az életében, nézzétek meg az evangéliumokban, de Péter életében eljött az a pont, amikor Krisztust megtagadta. És amikor Jézus ránézett, leszitta őt, kárhoztatta őt. Csak ránézett, az aki szelíd, szemed Úr Jézus, de ránézett, Péter azonnal összetört. Elkezdett sírni, zokogni, de a legnagyobb apostolok egyike lett. Szükség volt, hogy a benne lévő, majd én megmutatom, karddal neki megyek, szívverek mindenkit, meg így, meg úgy, pár nappal később összetörv ott zokog a sírnál, vagy a tűznél, és egy szolgalány előtt, egy nő előtt megtagadja a messiást. És ezt később Jézus rehabilitálja, megkérdezi, hogy szeretsz engem, háromszor tudjuk a történetet, akkor tessék, folytasd a legeltetést, hogy Mózes is csinált annak idején. Péter életében is eljött ez a dolog. És Pálról már ugye nem is beszélve, amikor a nagy büszke farizeus napi parancsal megy Damaszkuszba, hogy a hívőket begyűjtse, majd kivégeztesse, damaszkuszi úton megtörténik a nagy összetörés. Amikor találkozik Jézussal. És nézzétek meg ezt a Pál apostolt, szenzációs. Amint találkozik Jézussal, mi az első szava? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Azonnal tisztában van azzal, hogy életében egy radikális fordulópont állt be. És nézzétek meg, amíg példákat is felsoroltam, azokból a törésekből mindig egy radikális fordulópont jött létre. És nemzedékek számára lettek áldássá ezek az emberek. Nagy áldást szeretnénk? Készüljünk arra, hogy esetleg Isten egy nagyobb törést hoz majd létre az életünkbe. Vannak azonban olyan dolgok is, amikor esetleg nem engedelmeskedünk ennek a megtörtségnek. Vannak negatív következményei. Az egyik az önbizalom hiánya. Amikor nem értjük meg azt, hogy mi miért történik velünk, és ezek az emberek úgy érzik, hogy teljesen tönkrement az önértékelésük, és nincsen önbizalmuk. Nem bíznak már magukban, nem bíznak a képességében, ami egy bizonyos pontig jó is. Itt igazából arra gondolok, hogy nem rendelkeznek egészséges önértékeléssel, és erre mindig az a jellemző, hogy csak a negatív tulajdonságaikat látják. Ha megkérdezett tőlük, nem nagyon tudnak mondani pozitív dolgot magukról, még az sem, hogy szerethető vagyok. A megtörtség sokszor, hogy mondtam, ez a szívig, szellemig ható dolog, és sokszor az embernek ezt a önbizalmát, ha nem jól reagál rá, ha nem rendelkezik egy helyes identitással, egy képpel, amit Krisztusban kapott, akkor önbizalom hiány lép fel az életében. Ha ilyet tapasztalsz, hogy nem tudsz magadra egy jó dolgot mondani, ha azt tapasztalod, hogy rossz az Isten képed ezzel kapcsolatban, akkor sürgősen keresd fel a, nem a házi olvasodat, hanem a Szentírásodat és a Szent Lelkedet, hogy ez majd fog ebben neked segíteni, hogy ki vagy Krisztusban, hogy te egy megváltott gyermek vagy, egy értékes gyermek vagy, egy szeretett gyermek vagy, még akkor is, hogyha most épp egy olyan időszakon mész keresztül, ami talán nem a legkedvezőbb számodra. A második ilyen probléma az elutasítás és félelem Istennel kapcsolatban. Ez tipikusan az a gondolkodásmód, hogy Isten nem hallgat meg engem. Pedig Isten meg fog hallgatni, csak van egy olyan időszak az életben, amikor megvárja azt, amíg amit ő elvégzett benned, az kimunkálódjon. Nem siet. Mi lehet, hogy mi sokszor úgy érezzük, hogy az Úr jó lenne, ha meghallgatta meg, ahogy Saul is nézte az óráját, hogy az mikor jön már a próféta, meg az Úr, meg ilyenek, és akkor bolond módon idő előtt hozott áldozatot, de ez nem volt valami jó. És ezek a személyek, akikben van egy ilyen dolog Istennel kapcsolatban, az elutasítás és a félelem, azok nem fognak engedni a Szentlélek jellemformáló munkájának, mert félnek attól, hogy Isten mit fog még az életükbe tenni. Ha már ez megtörtént, akkor ennél már csak rosszabb lehet. Nem tudnak arra gondolni, hogy esetleg Isten ebből milyen jót fog kihozni, hanem arra tekintenek, hogy ez mennyivel rosszabb lesz majd. Megjelenik a hiperérzékenység, itt elsősorban a szélsőséges reakciókról van szó. Egyik pillanatra a másikra egy nagyon nagy depresszióból, egy óriási happy állapotba tudnak kerülni, és vissza, mert az érzelmek nincsenek kordában tartva, nincs ott a Szentlélek fegyelmező munkája az életébe, Szentlélek gyümölcse még ezen a területen nem mutatkozott meg erőteljesen, és megjelenik a hiperérzékenység, illetve a komorság és a szomorúság is, mert főleg, hogyha a bűnökkel van ez kapcsolatban, akkor mindig maguk körül forognak, és mindig a bűneikre, a romlott természetükre, illetve az általuk elkövetett dolgokra koncentrálnak, ahelyett, hogy arra koncentrálnának, aki bekötözi a megtört szíveket, és megbocsátja a bűneiket. Ilyenkor Jézushoz kell fordulni, nem befele, hanem felfele kell tekinteni. Megtört embernek, ha jól reagál a eseményekre, nem negatív oldalra billen el, akkor több fontos jellemzője is van. Én most csak ötöt szeretnék most nagyon röviden kiemelni, legalább 10-15 van. Ötöt tartok most talán még az idő szűke miatt fontosnak. Az egyik, hogy a megtért emberek jobban tudatában vannak saját lelki szükségleteiknek, mint bárki másiknak. Mikor átmentek a megtöretésen, tisztában voltak azzal, hogy az életüknek milyen hiányosságai vannak, az életük bizonyos területén milyen hiányosságok vannak, és tudják azt, hogy Isten által taníthatónak kell lenni, Szentlélek által vezetetnek kell lenni, és maradni ahhoz, hogy ezek a dolgok is helyreálljanak az életünkben. A megtört emberek könyörületesek és irgalmasok. Ahogy Isten bánt velük, ahogy Isten fordult hozzájuk, ahogy Isten helyreállította őket, ők ugyanezzel a könyörülettel tudnak mások felé lenni, és ezt ne keverjük össze az empátiával. Empatikus készsége nagyon-nagyon sok embernek van, ez fontos és nagyon hasznos dolog, de amikor egy megtört embernek az a könyörületessége elkezd működni, ez azért hatékonyabb és erőteljesebb, mert ebben a Szentlélek ott van. Több, nem csak az emberi szihéből fakadó empátia és kellemes jó érzés van, hanem ott van a Szentléleknek ez a fajta kedves, erőteljes, lágy, gyógyító, simogató kenete, ami az embernek a beszédéből, a viselkedéséből, a hozzáállásából egyértelműen előjön, kijön az emberből. Ez különbözteti meg ezt a fajta megtört szívet az empatikus készségtől. A megtört emberek a legjobban gondolják másokról, és többre becsülik a másik embert, mert megértik azt a bibliai mély igazságot, hogy egymást magatoknál különnek tartsátok. Neki nem probléma az, hogy a háttérbe kerüljön. Neki nem probléma, hogy a háttérbe szolgáljon. Bármilyen kis dolgot elvégez az Úrért, amit az Úr rábíz, őt nem érdekli, hogy ott legyen fent 200 méterrel a pulpitus fölött. Nem érdekli. Amit az Úr rábízott, azt csendben elvégzi. A megtört emberek másokat motiválnak szolgálatra, rendkívül fontos. A megtört embereknek egyik nagyon fontos jellemvonása, hogy nagyon erőteljesen tudnak bátorítani és buzdítani. Olyan mély dolgokon mentek keresztül, amelyeket bele tudnak érezni egy másik embernek a helyzetébe, és tudnak rajta segíteni, hogy felemeljék őt, támogassák őt, segítség őt. És végül a megtért emberek királyságorientáltak. Tudják azt, hogy az ő elhívásuk, az ő életük nem elsősorban földi célokban mérhető, hanem Isten királyságának a polgárai. Megélik azt az igét, ami a Máté evangéliumában van, hogy keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát, és a többi az ráadás. De sokszor a hívők a ráadásért gűriznek, és csodálkoznak, hogy a királyság. Meg kell cserélni a dolgot. Küzdjél a királyságért, imádkozzál, dolgozzál, végezd az Úrnak a munkádat, a többi meg majd ráadás lesz. Ha megcseréljük, abból mindig baj van. ne cseréljük meg. Az a legegyszerűbb, amit Jézus mondott, előbb ezt keressük, a többi meg majd úgymond ráadásként fog jönni. És végezetül még röviden Isten gyógyító kegyelméről, kétféle gyógyulási módban. Ahogy mondtam, annak a hamis gyógyulások, erről Jeremiás is beszélt, hogy hazugsággal gyógyítják az én népem lányának összetörését. Hazugsággal nem lehet kijönni az összetöretés állapotából. A hamis proféták, a hamis tanítók, a hamis evangélisták nem fognak kijönni az összetörtség állapotából, mert nem rendelkeznek azzal a szellemi potenciállal, azzal a felhatalmazással, azzal a kenettel, amelyek meg tudnak téged szabadítani. Arra kenetre van szükséged a gyógyuláshoz, amely Krisztusban volt, amelyet fel lett kentve a Messiás, azzal a szabadító és gyógyító kenettel, amely Jézus szerte járt, jót tett mindenekkel, kiűzte a démonokat, és a megtört szíveket meggyógyította. Neked erre a kenetre van szükséged. Ez Istennek a gyógyító kenete, amelyet, hogy hátadod neki a szívedet az ilyen összetört állapotban, akkor működni is fog. Ézsaiás 57:15, rendkívül fontos ige. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szerint magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosoknak a szellemét, megelevenítsem a megtörteknek a szívét. Istennek a lakozása, a sekinája a mennyekben van. De ha neked a szíved megtört, azt mondja itt az ige, hogy Isten lakcímkártyájára oda kerül a te lakásod is, a te szíved is. Isten az ő sekináját, az ő dicsőségét, amikor megvan törve a szíved és kiáltasz az Úrhoz, le fogja hozni hozzád. Beköltözik Isten sekinája, Isten dicsősége bejön a szívedbe. És ez magába hozza a gyógyulást. Amikor Istennek a sekinája, a dicsősége kiárad, ez a héber sekán kifejezés, ebből számozik ugye a sekina, itt mindig olyan dolog történik, ami emberi módon nem elvégezhető. És amikor azt mondja az írás, hogy Isten megeleveníti az ő sekinájával ezeket a szíveket, ez szó szerint azt jelenti, hogy visszaad az életnek. Visszahozza beléd az életet. Amiről azt hitted, hogy már lemondtál, hogy vége van, így nem lehet tovább élni, én ezt már nem bírom, akkor jön a sekina, jön Istennek a dicsőség az életedbe, beragyogja ezt a sötét, összerongyolt szívet, és feltámad benned az élet. Ez a meggyógyítása is. Ekkor átéled azt, hogy Jakve Rafa. A héber Rafa kifejezésnek több gyöke is van, arab is, föníciai is, meg más gyöke, de az egyik alap jelentése a héber szónak, amit amikor egy szakadt ruhadarabot, vagy egy ilyen szakadt szőttest összevarnak. Ez Istennek a munkája. Így gyógyítja meg a szívedet, hogy ami szétszakad benned, ami összetörik benned, ami mint a harisnyán, mikor felszabad a szem, meg ilyenek, azokat ő szépen összeölti. Igaz, hogy a hegek meg lesznek, amiről beszéltem, hegek lesznek, de meggyógyítja a szívedet. De ha nincs megtörve a szíved, ha elutasítod, akkor Isten dicsősége nem fog tudni lakozást venni benned. Ez az első és nagyon fontos dolog, hogy Isten sekinája jöjjön be. És amikor Istennek a dicsősége ott van a szívedben, akkor jönni fog a tűz. Akkor a szíved elkezd lángolni, elkezd égni, elkezd buzogni, elkezd forrni Krisztusért. Mert jött egy meggyógyulás az életedbe, jött egy szabadulás az életedbe, és egy vágy támad benned, hogy csontjaidba lesz rekesztve Istennek a beszéde és Istennek az igéje. Ez a sekinának a következménye. Zsoltárok 50:34-19. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a megtört lelkeket. Vagy a Zsoltárok 147:3. Meggyógyítja a megtört szívüket, és bekötözi a sebeiket. Rengeteg bibliai bátorítás van arra, hogy Isten megsebez, de be is kötöz. És nem azért teszi, hogy mondtam, hogy tönkre tegyen, elpusztítson, hanem azért, hogy meggyógyítson, és helyreállítson téged. Ezzel felépíti a jellemedet, helyreállítja a szívedet és a szellemedet, egy teljes rehabilitációt hoz létre. Az ige szakasznak a végén ugye azt olvastuk, és figyeljétek meg, erre most nem fogok kitérni, hogy amikor a Biblia az ilyen megtörésről beszél, utána a legtöbb igevers vagy ige szakasz után mindig ott van, hogy Jeruzsálem kőfalait felépíteni, a romokat felépíteni. A Biblia ezt mindig ahhoz hasonlítja, mint amikor valami teljesen tönkrement, romba dőlt, mint egy elhagyatott ház és egy terület, azt letakarítják, és vagy egy újat építenek fel, vagy pedig a romokból Isten újat fog létrehozni. Nem semmisíti meg a személyiségedet, hanem elkezdi formálni és gyúrni. És ez olyan, mint amikor egy elhagyott, lakatlan terület benépesül, lakhatóvá válik. Isten ezt akarja elérni az életünkben, ezért is hozza ezeket a dolgokat. És Jézus átérzi a fájdalmaidat. Jézus tudja, hogy mi mész keresztül. Mit mond az írás? Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Jézus nem tudsz olyat mondani, amin ő meglepődne, amit ő ne élt volna át, vagy ne tapasztalt volna meg. Ő együtt érez veled, ott van veled a dicsőségben. Jön az ő sekinája. Csak tárd ki a szíved, Uram, éhezlek, Uram, szomjazlak. Uram, jöjj már, vágyom a szabadításodra. És amikor ez létrejön az életedben, felépültek ezek a dolgok, akkor az első és nagyon fontos dolog, hogy elkezdjük azt a munkát végezni, amit Krisztus is végez, hogy mi is felkentek leszünk Isten jelenlétével, Isten dicsőségével. Elkezdjük tenni azt, amit Jézus is tett. Nézzétek meg Pál apostol mit ír Istenről. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esettet azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Lehet, hogy egy gyászon mész most keresztül, de később te fogsz vigasztalni gyászolókat. Lehet, hogy most egy betegségen mész keresztül, de később betegeket fogsz vigasztalni. Lehet, hogy most átmentél a munkanélküliségnek a nyomorán és a ösvényén, de később munkanélkülieket fogsz bátorítani, hogy Isten hogyan hozott ki téged ebből. Mert egy irgalmas szíved lesz, egy megtört szíved lesz, egy megváltozott szíved lesz. És csak még egyszer Dávid, Zsoltárok 51.15, hagyd tanítsam a bűnöseket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Dávid alig tér meg, mi az első dolga? Evangélizálok, Uram, hirdetem az evangéliumot, alig várom, hogy az emberek megtérjenek hozzád, a bűnösök. Uram, én most mentem ezen keresztül, ebbe voltam benne, összetörte a csontjaimat, a velőmig hatott, teljesen tönkrementem, csontjaim kiszáradtak, szétfolytam, mint a víz, minden bajom van, de amint megkapja a szabadításnak az örömét, a gyógyulás kenetét, a bűnbocsánatot megkapja Dávid, mi az első dolga? Akarom tanítani a bűnösöket, bibliaiskola azonnal így kell csinálni, gyerünk, bűnösök, meg kell térni, stb. Stb. Hogy amikor ez a megtöltségből kijössz, helyreállsz, egyből felfedezed, hogy neked dolgod van. Neked ezzel teendőd van. Isten nem azért vitt át ezen a helyzeten, a siralmak völgyén, a nyomorúság kohóján, nem azért vitt keresztül, hogy ott benne maradjál, megégjél, hanem átmenvén a siralom völgyén. Át kell mennünk, nem fogjuk tudni megúszni. Ha kikerüljük, nem fogunk növekedni Krisztusban. És a ige szakasz végén olvashatjuk Istennek a helyreállítónak a kegyelmét, hogy az igazság fáivá tesz bennünket. El fog bennünket ültetni, el fog bennünket plantálni, és a megkötözöttek, a foglyok, a csüggettek, a megtört szívűek egy fantasztikus perspektívát kapnak. Nézzétek meg, hogy a próféta mit mond. Azt mondja, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet, hamu helyett. Amikor úgy érezzük, hogy gyászban vagyunk, nehézségben vagyunk, fejünkre éget minden, és tele vagyunk hamuval, akkor Isten ékességet fog adni. Ez egy fejdísz jelent egyébként a héberben, hogy hordozni fogod a dicsőséget. Meg fog látszani rajtad Istennek a dicsősége. Ezt fogod a hamu helyet kapni, a látszólag megégett romos dolgok helyett. Azt is olvassuk, hogy örömnek a kenetét a gyász helyett, szenzációs kifejezés. A héberben az örömre legalább 10 kifejezés van. Itt, amit használ a Biblia, ez egy nagyon érdekes kifejezés, ez a szászon kifejezés, ez a külső örömöt jelenti. A szimha a belső örömet jelenti, nagyon sokszor ezt használ a Biblia, amikor az embernek belül van valami jó érzést keltő öröme, de amikor itt a Jézus, a prófét ezt a kifejezést használja, hogy a szászon, ez mindig egy külső megnyilvánás az örömnek. Az Ószövetség előfordulási helyei itt mindig egy külső örömről beszélnek, ami tánc, vigadalom, örvendezés, mert Isten megszabadított, Isten meggyógyított. Lehet neki örvendezni? Hát persze, hogy lehet örvendezni. Nem 30 méter szimpán van ilyen belső mély örömöm, hanem igaz örömöm van. Az Isten királyságát mi jellemzi? Igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Ez az Isten királyságának a lényege. Ezt kell itt felépíteni. Ezek a romok vannak most az egyházban sokszor széthulva. Ezt kell felépíteni, és az életünkben is ezeket a dolgokat kell helyre pakolni. És ez egy diadal éneknek is fordították ezt a szót. A győzelemnek az énekét énekelték ilyenkor. Isten megszabadított, hát akkor miért örvendeznék? Értitek? Ezt jelentette a Samson kifejezés. Hogy amikor Isten megszabadított, úgy jövök a gyülekezetbe, hogy szabadulásért való poharat felemelem, győzött az Úr. Átmentem egy nagyon nehéz présen, nagyon nehéz dolgon, de ott van rajtam az örömnek a kenete, a vígasságnak a kenete, a gyógyulásnak a kenete. Hordozom magamba, látják rajtam az emberek, hogy Isten ezzel már megint csinált valamit. És ott van rajtad, mert egy külső nem elrejted magadba, hanem bizonyságot teszel róla, megvalod, és látják rajtad az emberek. hogy nem egy ilyen piaci keresztény vagy, hogy ő már megint baj van, hanem látod azt, hogy igaz, hogy nehéz időszak volt, de Isten megszabadított, és helyreálltam belőle. Csüggett szellem. Ez nagyon érdekes. A csüggett szellem, ez egy tulajdonképpen úgy fordítja a Septuagint, hogy a fásultságnak a szelleme, de igazából ez egy ilyen pislákoló, erőtlen vagy sápadt szellemet jelent. A rabik úgy fordítják, hogy elborult lélek. Tehát az embernek az agya kész van. Ez jelenti ez a kifejezés, akkor az embernek a szelleme a nehézségektől, a törésektől, a csapásoktól, vagy bármilyen ilyen külső eseménytől elborul az elméje, akkor a csüggett szellem helyett Isten hozza az ő dolgait, hozza az ő gyógyulását, és nagyon érdekes, hogy ugyanez a kifejezés szerepel a Bibliában, hogy a megtört nádat, megrepett nádszálat nem töri el. A pislákoló mécsest nem fogja eloltani. A messiás nem azért jött, hogy mondtam, hogy megsemmisítsen, hanem ami nem jól működik, az jól működő legyen. És fontos, hogy ez a mécses, ez a fajta láng, ami ott van az életünkben, csak lehet, hogy pislákol, össze vagyunk törve, meg van törve az életünk, azt Isten lángra lobbantsa. Ez kell az örömnek a kenete, kell a vígasságnak a kenete, kell az az ékes fejdísz, a hamu helyett, hogy ne a gyászruháját hordozzuk. És lehet, hogy ez az időszak egy évig, két évig, öt évig is tarthat, lesznek kisebb-nagyobb megtöréseink, de mindig fontos, hogy ez a fajta kenet ott legyen rajtunk. A gyógyulásnak a kenete, a szabadulásnak a kenete, hogy égjen a szívünk Krisztusért. Ebből a megtört szívből, ami hamu, rom, pislákol, megrepedezett, egy égő szív legyen, ami Krisztusért ég. Uram, itt vagyok, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tudom, hogy nem nehéz, tudom, hogy nem könnyű, tudom, hogy nehéz, de Uram, akarom, hogy meggyógyítsál. És akkor jön Jézus, ha csüggett vagy, ha megfáradt vagy, akkor jön Jézus az ő gyógyító beszédével, jön az ő gyógyító igéjével, a te megtört állapotodba, hozza a vigasztalást, mert azt akarja Jézus, hogy tüzet hoztam a földre, és bárcsak lángolna. Ilyen tüzes szívet kívánok nektek, ilyen meggyógyult szívet kívánok, és örvendezzetek Krisztus szabadításának. Amen.